hogy a muzséka miként formálta, alakította sokszáz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisius díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva 4:05 a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm Önöket. Mit szól hozzá, műsorunkban Önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Felesleges tortúra vagy egy utolsó figyelmeztetés, viták keresztizébe került az úgynevezett szívhangrendelet. A belügyminisztérium 2022-ben döntött úgy, hogy az abortusz elvégzését a magzati életfunkciók bemutatásához köti, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magza szívverését egy speciális műszer segítségével hallhatóvá teszik az anya számára, abban bízva, hogy ez megváltoztatja a döntését. Az egészségügyi szakmai kollégium szülészet és nőgyógyászati tagozata nem ért egyet a rendelettel. Levélben fordultak az egészségügyi miniszterhez, amiben egyebek mellett azt írják, hogy a nők abortuszra vonatkozó döntéseit tiszteletben kell tartani, így az azt befolyásoló, korlátozó jogszabályra nincs szükség. A rendelet támogatói viszont azt mondják, hogy ez segíti annak a felismerését, hogy itt az anyák bizony életről döntenek. De mit mondanak Önök? Segíthet-e a rendelet az abortuszok számának csökkentésében? Tortúra-e az anyának, vagy esélye a magzatnak a szívhang meghallgatása? Szükség van-e a rendeletre, és milyen más utak vannak? Mondják el saját történetüket akár, írjanak nekünk, hívjanak bennünket, még egyszer SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200, és közben hallgassák, hogy milyen válaszokat kapott Nagy Bálint.
Nem tudok dönteni, hogy jó-e vagy sem, mert az én helyzetemben volt ilyenre példa. 18 éves voltam, amikor először teherbe estem, és ugye hát amellett döntöttem, hogy abortusz, és nem is hezitáltam rajta, mindaddig, ameddig el nem jött ez a pillanat, hogy az ultrahang, és ugye akkor megmutatták, és akkor nagyon elérzékenyültem, sírtam, mert akkor fogtam fel, hogy egy élet fejlődik bennem.
Az nyilvánvaló, hogy egy keresztény ember tiltakozik az abortusz ellen. Egészen biztos vagyok benne, hogy van visszatartó ereje. A Gyökösi bácsinak az egyik ismert elbeszélésében olvashatunk erről. Ő nem is direktben mondta ki ezt a hozzáforduló kismamának, hanem egy rövid adoló életpéldán keresztül. Azt írja le, hogy a kismama véletlenül levert egy virágot, amikor eljött hozzá beszélgetni. És nagyon bántotta őt. Szinte azt mondta, hogy gyilkos vagyok. És Bandi bácsi nem szólt semmit, hanem a tőle megszokott finom mosolyjal nézett a hölgyre. És akkor, ahogy leírja, átjött az üzenet, azt írja, hogy biztos volt benne, hogy az abortuszra nem fog sor kerülni ezek után.
Én jónak tartom azt, hogy hallja az anyuka szívhangját, mert nagyon sokan felelőtlenül mennek bele egy abortuszba, és így legalább szembesülnek azzal, legalább életükbe egyszer, hogy élet van a szívük alatt, és másképp fognak döntést hozni szerintem.
Aki rutinszerű eljárásként jár, fogalmazás
mozgásgátlás helyett egy ilyen terhesség megszakításra. Őt marhára nem fogja meghatni a dolog. Aki viszont azért megy el egy terhesség megszakításra, mert olyan élethelyzetben vagy olyan szituációban van, annak viszont kínzásnak tartom azt, hogy hallgassa meg a baba szívverését. Én hívő embernek tartom magam, ennek ellenére nem vagyok abortusz ellenes, mert vannak olyan bizonyos szituációk és helyzetek, amikor emberileg abszolút meg tudom érteni azt, hogyha valaki ilyen végzetes dologra vállalkozik.
Nem hiába döntöttem úgy, hogy akkor itt egy terhesség megszakítás történik, mert az élethelyzetem nem volt olyan, túl fiatal voltam, viszont azóta is, ha erre visszagondolok, főleg, hogy így már azóta szültem egy gyermeket, még fájdalmasabb.
Az abortusznak az intézményét egyáltalán nem támogatom, viszont egy olyan erőszakos és lelkileg akár bénító is ez a szívhangrendelet, amit inkább megelőzni kéne, és a megelőzést a prevencióban látom a megoldást, és nem pedig, hogy abban, hogy leendő anyáknak lejátszák a baba szívhangját, és ezzel arra kényszerítik őket, hogy a lelkiismeretük megszólaljon, és mégse végeztessenek abortuszt.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Megtartanák-e a szívhangrendeletet? Erről is beszélgetünk műsorunkban. És arról is, hogy egyáltalán van-e értelme győzködni azokat, akik úgy döntenek, hogy bizony véget vetnek a terhességnek, elvetetik a magzatukat, mert úgy érzik, hogy krízis helyzetben vannak. Az abortusznak ugyanis feltételei vannak, jogi feltételei, ezt részletesen szabályozza az ide vonatkozó jogszabály. SMS számunk 06 39 666, mondják el véleményüket. Szelíd, békés, indulatmentes, konstruktív vitára, beszélgetésre hívom önöket. Stúdiónk vendégével, Keresztes Ilonával, gyakorlatilag ugye kollégák vagyunk, voltunk, most nem tudom pontosan hogyan kell mondani, mert most is készítesz média tartalmakat egyébként részben ilyen témában, mert hogy az Együtt Életért Egyesület elnökeként tevékenykedsz, és hát emellett meg alapítója vagy a Fiatal Élet Szolgálatában nevű közösségnek is, hát és korábban pedig a Vendég a háznál című műsort vezetted, szerkesztetted, felelős szerkesztetted, ugye gyermekekről, felnőtteknek ez volt az alcíme. Hát ez egy olyan beszélgetés, ami ugye gyermekekről szól, és felnőttekkel hívunk erre a beszélgetésre. Te mit szóltál annak idején a szívhangrendelethez? Elképesztően szélsőséges ennek a megítélése.
Igen, nagyon szélsőséges a megítélése, mert hogyha valaki abortuszra készül, az egy olyan félelmet él át, egy olyan krízist él át, ami számára bedönti a világot. Tehát aki abortuszon gondolkodik, és ennek a küszöbén áll, és ott van a méhében a magzat, és közben a körülményei az ő meglátása szerint lehetetlenné teszik, hogy ő vállalja ezt a kisbabát, ez olyan mértékű félelmet és krízist jelent a nő számára, hogy ebből minden áron a lehető leggyorsabban szeretne menekülni. Elsősorban menekülni. Ez azért van, mert először nem a gyereket látja még, hanem a terhességet látja, de hogy miért akar menekülni? Azért akar menekülni, mert tudja, hogy ez nem pusztán egy terhesség, hanem ez egy gyerek, 9 hónap múlva meg fog születni.
Tisztában van vele?
A lelkeményén valahol, de először még igazából a terhesség, a rosszulét, a félelem, a szégyen, az egzisztenciális krízis, esetleg a magára maradottság, esetleg a trauma, mert hogyha erőszakból fogant, vagy egyéb más ilyen fájdalmas körülmények között fogant a magzat, akkor nagyon rossz állapotba tudnak lenni a nők, és ez a menekülési kényszer sietségre készteti őket. Viszont a gondolkodás, a beszélgetés, a támogatás, a megnyugtató légkör lehetőséget ad számukra, hogy egy picit átgondolják, hogy miben is vannak. Én ezt tapasztalom az egyesületi munkában, van egy krízis telefonszámunk, amit lehet hívni, 3598-0198. Hát ebben a pillanatban nem, mert kint van a vezérlőben a telefon, nem fogom fölvenni, de egyébként felveszem, ha nem tudom fölvenni, visszahívom az embereket.
Tehát közvetlenül téged lehet hívni.
Ketten vagyunk, egy munkatársammal váltogatjuk, hogy ki veszi föl a telefont, és itt fogadjuk a hívásokat, és nagyon-nagyon sok olyan esetről tudok beszámolni, amikor valaki félelmében hív minket, krízisben hív minket, de a beszélgetés, a támogatás egyszerűen lehetőséget ad arra, hogy megnyugodjon, és kicsit letisztultabb aggyal átgondolja, hogy miben is van. Azt tudom mondani, hogy azok, akik segítséget kérnek tőlünk, azok közül nagyon-nagyon kevesen mennek végül is abortuszra, kevesebben adják örökbe, és többen megtartják, és maguk fogják nevelni. Ez egy nagyon komoly munka.
Az, amit viszont te csinálsz, az nem az, amit a jogszabály mond. Tehát te nem a szívhangját hallgattatod meg a magzatnak. Nyilván erre technikai lehetőséget sem lenne. Magához a rendelethez tulajdonképpen mit szólsz? Van ennek értelme? Mert egyébként megnéztem, hogy amikor ezt bevezették, milyen reakciók voltak. Nagyon jellemző reakciók. Volt, aki azt mondta, hogy ez egy felesleges szembesítés, ez egy, volt, aki úgy fogalmazott, hogy ez valósággal egy kínzás az anya részére, hiszen tudja, hogy minek a
hangját hallja. Fájdalmas egyébként meghallgatni valóban. Tehát, hogyha ott van egy anya is fél, és hallja a szívhangot, akkor felnyílik a szeme. És világossá válik számára, hogy egy dobog egy szív, az azt jelenti, hogy ott egy gyermek van, akinek van szíve, és amelyik dobog. Tehát ő a valósággal szembesül. Hogyha nem hallgatja meg ezt a szívhangot, akkor eltakarja maga elől a valóságot, vagy úgy is mondhatjuk, hogy homokba dugja a fejét. Nyilván, hogy ezt teszi, mert próbálja túlélni ezt a krízist, és próbál védekezni a valósággal szemben. Könnyebb elmenni abortuszra, hogyha úgy csinálok, mintha nem lenne még gyerekem. Ha meghalom a szívhangját, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy van gyerekem, és hogy az ő életét fogom kioltani. Tehát ez sajnos ott van. De most azzal, hogyha elnémítjük a szívhangot, azzal nem tesszük semmisé azt, hogy ő neki megfogant a gyermeke, és nem tesszük semmisé azt, hogy a gyermekének dobog a szíve. Nem az a megoldás, hogy a szívhangot elnémítjük az anya elől, hanem az a megoldás, hogy az anyát a krízisében minden eszközzel segítjük, illetve megpróbáljuk elérni azt, hogy a társadalomban a nem kívánt terhességek számát megelőzzük, és semmiképpen ne hagyjuk, hogy egyre több nem kívánt terhesség legyen.
Mit mond Miklós, jó napot kívánok, önnél a szó, parancsoljon.
Jó, nem kívánok, üdvözlöm a szerkesztőt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát megmondom őszintén, hogy így a beszélgetésben azért elég sok gondolat elindul az emberbe, hiszen azért mindig elfelejtjük azt, illetve nem felejtjük el, de nagyon sokan elfelejtik azt, hogy itt azért életekről van szó, még ha éppen a világra ki nem jött, de megfogant életekről beszélünk. És az előbb a hölgy említette, hogy erőszakból fogant, hát az erőszakból fogant gyermek abortuszát még az egyház is elfogadja, hiszen az egy nem kívánt terhesség, hanem egy nem kívánt, nem egy egyező kapcsolattal, vagy kapcsolat egyezéssel megfogant gyermek, amelyet értem szerint az anya döntése, és ezt egyébként még a katolikus egyház is az anyára bízza.
Hát amennyire én tudom, egyébként ugye az egyház tanítása szerint, a katolikus egyház tanítása szerint az élet az a fogantatással kezdődik, és az élethez való jog nem korlátozható. Ebből egyenesen következik az, hogy semmilyen módon.
De így az erőszakból származó, az teljesen más megítélés alá esik, és az anya védelme ott is egyébként fontos. Na most, amiről beszélünk, az a legnagyobb gond, hogy a 21. századra elértük azt, hogy az abortusz a szönképeni fogamzásgátlási módszerré vált. A fiatalok és azok, akik ebbe belemennek, általában nem nagyon tudják fölfogni, hogy ennek mi a következménye, és még mindig arról beszélünk, hogy terhesség, nem arról, hogy áldott állapotban van, hanem terhes, ergo ez egy teher. Ezt tipelni kell, ez nehéz, a teher az nem jó, a teher nem édes, nem könnyű. És innentől kezdve, ameddig azt mondjuk erre, hogy terhesség, és nem azt mondjuk, hogy áldott állapot, és terhes gondozásról beszélünk, és a terhesség megszakításról. A terhesség megszakítása egy jó dolog, terhes valami, megszakítják, de jó, nem, többet nem terhes. Hát szóval ennek a fonetikailag, vagy etimológiailag is van egy ilyen nagyon-nagyon nehéz.
Tehát akár ezen is múlhat az, hogy azt mondjam, milyen döntést hoz az, aki ott van.
Utána be is fejezem, egyetlen egy szót még szeretnénk hozzátenni. Az, hogy a Doppler vizsgálata a magzatot veszélyezteti, hát én azt gondolom, ez a egészségügyi miniszter úrunktól egy olyan elszólás volt, ami az abortusznál jobban a magzatot semmi nem veszélyezteti. Úgyhogy inkább 100 Doppler és egy megmentett élet, mint hogy abortálják a gyereket. Köszönöm szépen.
Köszönjük
jó
szépen.
Isten óvjon minden életet.
Köszönjük szépen. Mit mond Sarolta? Jó napot kívánok, önnél szó.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm önöket. Hát amikor én ezt a hírt meghallottam, illetve hogy ez lesz a téma a rádióban, akkor az jutott eszembe, hogy csináltak egy olyan kvázi kutatást, közvéleménykutatást, hogy mit szólnak ahhoz az emberek, egy random, hogy a sas fiókákat megmentik, mert a sas anyuka úgymond kidől ki a fészkéből azt a sas fiókát, amelyik már kvázi soknak ítéli meg. És mindenki a sas fiókának a megmentése mellett érvelt. És akkor ugyancsak ugyanezeknek az embereknek feltették azt a kérdést, hogy mit szólnak az abortuszhoz. És láss csodát, a magzathoz nem ugyanúgy viszonyultak az előbb megkérdezettek, mint a sas fiókákhoz. Tehát én ezzel azt mondom, hogy valahogy a világ kifordult a sarkából, vagy nem is értem, hogy létezik ez. Én azt gondolom egyébként a szívhangról, hogy az egy, lehet, hogy sokaknak egy megrázó élmény, de jó, hogyha tudja az anyuka, hogy van egy élet a szíve alatt, és nem egy, hát nem is tudom, egy petesejt megtermékenyülve, amelyik hát az csak úgy ott van. És hogyha erre egy rendelet fölhívja a figyelmet, azt gondolom, hogy az egy szükséges, hát rossz vagy nem rossz, azt én nem tudom megítélni, de hogy mindenképpen szükséges, és egy életet, egy magzati életet véd.
Köszönjük.
És akkor még annyit, hogy mondjak már el, hogy valamelyik nap olvastam az interneten, hogy Ronaldo mennyire szereti az anyukáját, és hogy mennyire ott van az anyukája ő mellette, és hogy mennyire ajánlózza az anyukáját, és hogy miért. Mert hát rendkívül szegények voltak, és nem volt cipője, és hogyha az anyukája nem volt, tehát járt ugyan dolgozni, de volt, hogy nem volt pénze, hogy ennivalót vegyen, vagy éhezett az anyukája, de neki megvette azt a labdát, vagy azt a cipőt, amire neki szüksége volt. Tehát a Ronaldóék annak idején az anyuka és a családja biztos, hogy nagyon szegény körülmények között voltak. De az anyuka vállalta ezt a magzatot annak idején, illetve hát a babájának a kihordását, és megszületett ugye Ronaldo, de számtalan egy ilyen eset van, és ilyen történet. És még csak annyit, hogy ki az, aki megbánta, hogy megszülte a gyermekét, van olyan?
SMS számunk, köszönjük szépen, 0630 9666. Igen, ez egy jó kérdés egyébként, amikor már megvan a gyermek, akkor többnyire azért mindenki örül neki. Stúdium vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke. Itt van előttem a honlapjuk, és elképesztően sok SMS jött, köszönjük szépen, azonnal azokból is idézek, de itt van előttem az Együtt az Életért Egyesület honlapja. Több téma is van, felteszik a kérdést, váratlanul babát vársz? Nyilván azért, hogyha igen, akkor önöket meg lehet keresni. Mondta, hogy most is itt van a telefonja, ott van a technikai helyiségben, ha most hívják, akkor ez nem jó. De mi az első mondat, ami elhangzik ilyenkor, aki segítséget kér? Miért kér segítséget konkrétan?
Hogy a kismama részéről mi az első mondat, ez a kérdésed?
Igen, a gyermek részéről.
Tehát a telefonáló részéről. Igen. Hát igazából nagyon zavarban vannak, és nem lehet egy ilyen pregnáns első mondatot meghatározni. Az én első mondatomat tudom meghatározni, hogy beköszönök, bemutatkozom, ez az Együtt az Életért Egyesület, miben segíthetek, és akkor elkezdi szegény mondani azt a krízisét, ami az élete legnagyobb krízise, a legintimebb helyzete, és nincs senki, akivel megbeszélje, ezért egy random telefonszámot hív fel.
Mit
és ilyenkor el tudunk
alatt?
Ilyenkor el tudunk indulni azon a vonalon, amit ő vázol, és elkezdjük először nyugodtan meghallgatni, másrészt pedig szétszálazni azt a helyzetet, amiben van.
Azért kis kérdezem ezt, hogy mit értünk krízis alatt, mert a magzati élet védelméről szóló törvény, ugye szép neve van neki, nem egy hosszú törvény egyébként, van egy 18-20 paragrafusa, hát ebből kettő, hogyha foglalkozik a magzati élet védelmével, az első kettő, az összes többi az, hogy hogyan kell az abortuszt szabályszerűen, jogszerűen végrehajtani. Ez is egy sajátos dolog. De mi az, amit ilyenkor krízisnek él meg?
A legkülönbözőbb. A legkülönbözőbb intellektuális helyzetből, társadalmi helyzetből, szociális közegből, az ország legkülönbözőbb területeiről, legkülönbözőbb korosztályokból egyszerűen nincs egy olyan tipikus krízis, az a krízis terhesség, amit az anya krízisként él meg. Ha szeretnéd, akkor mondok egy pár példát, mert talán az segít megérteni, hogy például, amikor felhív egy anya, hogy félrevonulva, hogy beszélni szeretne velünk, a harmadik gyermekét várja, jól szituált családban, együtt van a férjével, igazából szerették is volna, de most meg van ijedve. Ilyenkor azt lehet látni, hogy valami olyan mértékű félelmet jelent neki, hogy az élet ösztöne felmondta a szolgálatot, szeretne egy gyereket, egyáltalán ott van a gyermek, és most mégis azon gondolkodik, hogy elvetesse ezt a gyereket. Messziről és hunyorítva azt mondanád, hogy ugyan már, hát hiszen minden lehetőség ott van, hogy felnevelje, ne vicceljünk. De azt a krízist, ami neki akkor krízis, azt nagyon komolyan kell vennünk, és mi is nagyon komolyan is vesszük, és végig vesszük pontról pontra az ő szemszögéből, az ő szemüvegével nézve, hogy mi az ő krízise, és arra keressük meg azokat a válaszokat, amik őt megnyugtatják, őt megerősítik, és azt, hogy mi ebben mit tudunk segíteni, mi ehhez a megerősítéshez, segítséghez mit tudunk hozzátenni. Egyébként nagyon fontos szempont az, amit az egyik betelefonáló említett, hogy embernek látjuk-e a magzatot, illetve azt mondta, hogy ugye attól függ, hogy most megerőszakolták a nőt, vagy egy csak úgy random, nem kívánt terhességről van szó. Én azt gondolom, hogy azt kell tisztáznunk, hogy kiről beszélünk. Kivel történik az abortusz? Hát a nővel történik az abortusz, és a gyereket veszik, a magzatot veszik ki belőle, előtte az életét kioltják. Tehát, hogy az a magzat, akinek az életét kioltani készülünk, az az egyik anyaméhben egy terhesség, egy krízis, egy válság, egy másik anyaméhben egy várva várt gyermek. Ha egymás mellé tesszük a magzati fotókat, ezt meg szoktam csinálni képzéseken, hogy megkérdezem, ezek valós magzati képek, tudjuk, hogy kik vannak a képen, tehát nem valami mesterséges képek, hogy tudjuk-e, hogy melyik a várva várt gyerek, melyik a válság terhes, melyik, aki abortuszra készül, melyik sérült, melyik földrészen fogant, nem lehet megállapítani. Minden magzat egyforma. Mégis a jogszabályozás, az élethez való jogáról kapcsolatos gondolkodás, minden egyes ember esetében más, minden országban, államban és még földrészen is más, hogy hogyan szabályozzuk az ő élethez való jogát. Éppen ezért nagyon fontos információ a szív hang meghallgatása, a diagnosztikai kép megmutatása az anyának, mert nem tudja, hogy miről dönt. Én azt gondolom, hogyha valaki a nők jogáért küzd, hogyha valaki a nők erejét képvisel, és azt mondja, hogy egy nő erős, egy nő képes, akkor nem mondhatjuk azt, hogy inkább információt se adjunk neki, mert annyi ereje sincs, hogy az információval kezdjen valamit, és annak alapján egy felelős döntést hozzon, hanem elveszük az információt, és bemagyarázzuk neki, hogy nem képes arra, hogy a gyermeket megszülje és felnevelje, ez szerintem gyengíti a nőt.
Innen folytatjuk a rövid hírek után a stúdióban, Beslén Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MAP+ applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Holnap a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 28-33 fok valószínű.
Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
Fél öt múlt 5 perccel. Itt szól hozzám műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákról. Mi a vélemény arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást, kérdezik majd 5 óra után. És mi a véleménye arról, hogy ismét vitadul a szívhangrendeletről, ön megtartaná, vagy megszüntetné? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdium vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség alapítója. Gyakorlatilag ömlenek az SMS-ek. Az a baj, hogy arról nem beszélnek, hogy a kismama szülei ellenzik nagyon gyakran a baba megszületését, és mi vagy a kismama, az semmire anyagiakkal nem rendelkezik, így nagyon nehéz döntés alá elé kerül, írja egyik hallgatónk. Aztán egy másik vélemény, az is elhangzik a szívhangrendelet kapcsán, hogy ez egy pszichológiai nyomásgyakorlás, írja hallgatónk, hozzátéve, hogy na de hát a döntés szabadsága nem sérül attól, hogy valaki több információt kap arról, hogy miről is dönt. Az informált beleegyezés alapelve az orvoslásban éppen azt kívánja, hogy mindig a döntés erő szembesüljön az illető a valósággal, írta nekünk Andrea. Aztán egy másik vélemény Ágnestől, köszönjük, hogy foglalkoznak a témával, és hogy ilyen tiszta, tisztelet teljes hangon beszélnek az érintettekről, ez Keresztes Ilonának is egy dicséret. Aztán egy másik vélemény, nekem nem örült az anyám, nem kívánt gyermekként nőttem fel, ezt nem kívánom másnak, írja egy hallgatónk. Aztán egy újabb vélemény, elképesztően sok az SMS-ünk. Az anyának joga van-e dönteni a saját akaratából is, kinyilváníthatja ezt az akaratát. A kicsi, aki már érez, mert ő is élő és érző lény, valahol őt is meg kell hallatni, mert hogy ő máshogy nem tud szólni. Aztán egy újabb figyelmeztetés az apák szerepére. A babavárás két emberen múlik, az ultrahang vizsgálatra hívják be a másik felet is, ha van rá lehetőség, akkor legalább nem egyedül kell meghoznom a döntést. És hát bizony írnak azok is, akik ilyen döntést hoztak. Amíg élek, mindig fájlom ezt, amit tettem. Egyik érvemet sem tartom utólag elfogadhatónak. És hozzáteszi azt is a hallgató, hogy sok házasság megy tönkre az abortuszok után. Mit mond Attila? Jó napot kívánok, Öné a szó.
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos ez nagyon-nagyon kényes téma is. Úgy, mint ahogy tetszett mondani mostan, hogy nem csak a nőnek, de a férfinak is beleszólásának kéne lenni, tehát, hogy a közösen kellene ezt dönteni, de viszont mégiscsak a nőnek az egészségi alapota az határozza meg, tehát, hogy ő neki van az utolsó szava. Úgyhogy én azt mondom, hogy az államnak nem kéne ebbe beleavatkozni, és megint ez, hogy ha így meghallgassak, tehát, hogy én szerintem, ha valaki már abortuszra adja a fejét, és azon kezd gondolkozni, most, hogyha ezt elkezdjük tehát felelősségre vonni olyan modern stílusba, tehát, hogy mindezt is, hogy a szíved meghallgatása, az egy örök életet, tehát, ha mégis arra adja a fejét, hogy tehát, hogy elveteti a gyereket, az örök életében ott lesz az a szívhang. Az katasztrofális lesz.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Írjanak nekünk, újabb SMS-ek érkeztek, amelyekben az apák szerepére hívják fel a figyelmet. Itt Attila is említette azt, hogy meg kellene szólaltatni a másik felet is, de itt többen nem is azt mondják, hogy az apának is döntenie kellene ebben az ügyben, hanem azt mondják, hogy például az apáknak is oda kellene állniuk az anyák mellé ilyen döntésekben. Hogy látja ez Keresztes Ilona? Mennyire van benne ezekben a krízis helyzetekben, amiket az imént említettünk, azt, hogy a másik szülő, az apa egyszerűen úgy tesz, mintha köze nem lenne a magzathoz.
Hát apa is ahány annyi féle. Mondok olyan esetet, amikor apa hívott föl minket a krízis telefonszámon, hogy a párja, a felesége abortuszra készül, és ő most mit tehetne, hogyan akadályozhatná meg, sehogy nem tudja megakadályozni, mert a törvény a nő kezébe teszi a döntés jogát, tehát mi csak mentálisan tudjuk támogatni az apukát, esetleg segíteni abban, hogy hogyan viszonyuljon a feleségéhez vagy párjához annak érdekében, hogy hajlandó legyen vele együttműködni, vagy vele megbeszélni ezt a kérdést. Olyan eset is van, hogy bántalmazó kapcsolat. Ott igazán nem kívánatos, hogy még a bántalmazó párját bevonjuk ebbe a folyamatba. Olyan is van, hogy random kapcsolat, ilyen egy éjszakás kalandból fogant baba. Ezekben az esetekben is előfordul, hogy az apa szeretné azt a babát, az anya meg nem szeretné azt a babát, de az is előfordul, hogy végül találkoznak, és mind a ketten úgy döntenek, hogy legyen az a baba. Tehát, hogy ahány eset, annyit tudok mondani. Igazából a bántalmazó kapcsolatok esetében tényleg nem kívánatos, mert az tovább mélyíti a krízist, viszont nagyon sok esetben az apák ott állnának a nő mellett, és a nő nem fogadja el ezt a támogatást, nagyon sokan nem is értesítik az apát arról, hogy gyerek van, és ugye ezek a ilyen egyéjszakás kalandok, ezek a hirtelen váltogatott kapcsolatokban véletlenül megfogant babák, tényleg véletlenül megfogant babák, ezek esetében az apák nem is tudják, talán a férfiak egy része nem is tudja, hogy hány gyerekük van, hány gyerekük fogant meg, akinek az életéről ők egyáltalán nem tudtak dönteni.
Keresünk akkor praktikus megoldásokat arra, hogy hogyan lehet segíteni a krízis helyzetben lévőnek. Az egyik SMS-ező ugyanis felhívta arra a figyelmet, hogy az abortuszban az a legdrámaibb, hogy az, aki támogatja azt, hogy legyen abortuszra, így általában, az sem szeretne egyébként egy abortuszon részt venni. Tehát nincs az az ember, aki ennek szeretné magát kitenni. Ennek ellenére a népességen belül messze többen vannak azok, akik a jogi szabályozást támogatva azt mondják, hogy legyen abortusz, mint akik azt mondják, hogy ne legyen abortusz. De azt valahol mindenki kívánatosnak tartja, hogy minél kevesebb legyen. Hogyan lehet akkor kiutat találni ebből a helyzetből? Például az önök szervezete hogyan tud segíteni konkrétan?
Mi úgy tudunk segíteni, hogy az anyát megerősítjük abban, hogy képes legyen vállalni a gyereket, ha egy pici jelet is látunk arra, hogy ingadozik.
Induljunk el a legrosszabb helyzettől. Mondjuk az a legrosszabb helyzet, mondom ezt én, de lehet, hogy még ennél is van rosszabb, amikor az anya egészen biztosan tudja, hogy ő nem akarja ezt a gyermeket, ő nem akar gyermeket nevelni. Lehet, hogy rá lehet beszélni arra, hogy megszülje, de nem lesz anya. Tehát egészen biztosan gyermekgondozásba kerül. Vagy ott marad a kórházban, ugye ezekről most sokat hallottunk.
Igen, sok mindent, ebbe az egy kérdésben sok mindent vetsz föl, mert van, aki jelentkezik azzal, hogy abortuszon gondolkodik. És lehet, hogy estére eláll ettől a szándékától, mert egy hirtelen félelem kerítette hatalmából, és jót tett neki egy beszélgetés, ami őt megnyugtatta, megmozdította. Valaki azzal jelentkezik, hogy abortuszt akar, megkérdezzük, hogy miben tudunk segíteni, szeretné-e, hogy beszélgessünk, szeretné, hogy találkozunk, ha elfogadja ezt a segítséget, és szeretné ezt a segítséget, akkor találkozunk vele, és lehet, hogy két hónap múlva, vagy pár hét múlva azt fogja mondani, hogy mégsem vetetem el a gyereket, megszülöm. Talán én fogom nevelni, nem tudom, és akkor egy újabb folyamat veszi kezdetét, ami egy másik döntési folyamat, hogy ki hordja a gyermeket, de ő neveli, vagy örökbe szeretné adni. Hogyha örökbe szeretné adni, akkor hogy adja örökbe, és kinek adja örökbe, és milyen úton, módon adja örökbe. Tehát ezek is döntési folyamatok. Ha egzisztenciálisan nem alkalmas a gyermek nevelésére, mert olyan szociális helyzetben van, olyan életvezetési nehézségei vannak, akkor mellé állunk, és minden lehetséges eszközzel, ami a kezünkben van, azzal megpróbáljuk őt támogatni. Ha több kell neki, mint amit mi meg tudunk adni, akkor együttműködésben vagyunk más szervezetekkel, akiket értesítünk arról, hogy van itt egy feladat, ami nagyobb, mint amit mi elbírunk, és összefogunk, és így segítünk. Erre már volt több eset is, hogy így megszületett kisbaba, úgy készült az anyuka, hogy örökbe adja, végül hazavitte, volt egy másik, amelyik végül ténylegesen örökbe adta, de nagyon szépen zajlott le a folyamat. Tehát például az nagyon fontos a számomra, hogy amikor egy örökbefogadást előkészítünk ilyen esetben, akkor a kismama eljusson egy megnyugtató döntésre, hogy ő tényleg örökbe szeretné adni, ezt látja a legjobb megoldásnak, és a megfelelő módon tudja kihordani, elbúcsúzni a babájától, és útjára bocsátani a babát.
Sose volt olyan érzése, hogy, mert legyünk őszinték, van például családon belüli bántalmazás. Bántják a gyermeket. Nem kíván gyermek, vagy bármilyen szempontból, egyszerűen nem alkalmas arra, hogy szülő legyen, de mégis nála van a gyermek. Hátborzongató történeteket is lehet hallani. Volt-e olyan esetleg az ön munka, vagy bocsánat, a munkád során, elfelejtettem, hogy tegeződik. Szóval volt-e olyan a munkád során, amikor úgy érezted, hogy hát lehet, hogy ezt az anyukát mégsem beszélném rá?
Vannak olyan anyukák, akiknél az ember azt gondolja, hogy nem biztos, hogy amikor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez sikerülni fog neki, de minden esetben az anyának a döntése, hogy ő szeretné-e nevelni a babát, anyától a gyereket szociális indokkal nem szabadna elszakítani. És hogyha abban a pillanatban, hogy ő azt mondja, hogy szeretné ezt a gyereket, és mindent szeretne elkövetni annak érdekében, hogy anyává váljon, meg kell adni az esélyét, el kell indulni vele azon az úton, hogy ő anyává válhasson, és mi ebben segítjük. Lehet, hogy az útnak valamelyik szakaszán be fog bizonyosodni, hogy ő nem képes anyává válni, nem tud gondoskodni a gyermekéről, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket a gyermek biztonságba helyezése érdekében. De eleve kijelenteni valakiről, hogy ő nem képes a gyerekét nevelni, holott ő azt állítja, hogy igen, szerintem hiba lenne.
Mit mond Péter? Jó napot kívánok, Öné a szó.
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, és úgy emlékszem, hogy 1956 májusában hozta meg a Rákosi rendszer utolsó leheleteként az abortusz törvényt, ami pont a rendszerváltásig okosok kiszámolták, hogy kb. 8,5 millió magyar halálát okozta, tehát ma egy kb. Ukrajna nagyságrendű népességgel rendelkeznénk, és még a rendszerváltástól mai napig kb. 1 millióval fogytunk. Tehát ez nem egy egyéni kérdés, nem csak egy édesanyának a döntése kellene, hogy legyen, hanem ez egy társadalmi kérdés, ugyanis ha elfogy Magyarország, akkor végünk. Tehát itt az egész abortusz kérdést másképp kellett volna megoldani, és volt egy kormányunk mondjuk 16 évig, és érdekes módon egyetlen parlamenti ülésen sem javasolta senki, hogy tüntessék be az abortuszt. Ez a szívhang rendelet, ez nagyon szép, 1200 gyerek köszönheti az életét ennek. Sajnálatos, hogy a Hegedűs Lóránt fia így nyilatkozott, ahogy nyilatkozott, én bánom, hiszen jó orvos. Azonban ebben nem volt igaza. Nem a szakmának a kérdése az életről való döntés, hanem Istené. Isten pedig úgy rendelkezett, hogy az élethez csak neki van joga az életről dönteni, nem pedig az embernek.
Köszönjük szépen, és SMS számunk 0639666. Nem mindenki ért ezzel egyet, nem mindenki a vallás szemszögéből nézi, vagy a hit szemszögéből nézi a fogantatás kérdését. Többen írják azt, hogy ez igenis az anyának a joga. Nem ez a témánk valójában, hogy most engedélyezzük az abortusz, vagy nem. A jogi keret az adott, arról beszélgetünk, hogy mi az, ami szolgálná az élet melletti igent az édesanyáknál, és mi az, ami nem. Vannak, akik azt írják, hogy a szívhangrendelet ezt nem szolgálja, nem teljesítette az elvárt vagy a hozzáfűzött reményeket, mások azt mondják, hogy ez arra figyelmeztette az anyákat, hogy igenis egy gyermeket hordanak a méhükben, és nem pedig egy egyszerű beavatkozás előtt állnak. Ezekről beszélgettünk, de stúdiónk vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesületnek az elnöke, de az előbb a hallgató többféle számot is mondott, hogy mennyivel lettünk kevesebbek az abortuszok miatt, nyilván pontos adat nincsen, de van egy honlap, ahol lehet követni, hogy hol tart a világ abortuszban. 2026-ban hol tartunk abortuszban?
Szerintem most, amíg meg lehet nézni ez a Worldometer az abortuszokról, lehet, hogy most bukik át a 20 millióba világszerte, az ebben az évben ideig elvégzett abortuszok száma, ez egy hatalmas, amíg itt beszélgetünk, addig bukik át ez a szám, mert kíváncsi leszek, de hogy ez egy hatalmas szám. Igazából szeretnék reagálni arra, amit az előbbi telefonáló említett, hogy most vallási kérdés, meg hogy a hit szemszögéből nézzük ezt a kérdést. Mindenképpen azt szeretném, hogyha az emberi élet kérdése az nem pusztán vallási kérdés lenne, hanem az egy emberi jogi és orvosi tudományos kérdés lenne. Annál is inkább, mert hogyha megszületik egy baba, kijön az anyaméhből, a következő pillanatban ő személyi igazolványt kap, és attól fogva, hogy neki joga van-e az élethez, az nem a vallási meggyőződéstől fog függeni, hanem teljesen konszenzusos az egész világon az, hogy ő neki joga van az élethez. Ugyanez a gyerek pár perce bent volt, pár hete is ő volt bent, és pár hónapja is ő volt bent, és a fogantatás pillanatában is ő volt ott bent. A DNS-e megmutatja, hogy ő az, aki bent van, és aki valaha lombik beavatkozáson részt vett, lefotózta az osztódó embriókat beültetés előtt, amikor még az anyatesten kívül van, és beteszi az albumban, hogy ott voltam a gyermek, láttam a gyermekemet embriókorában, és a gyermekének nevezi, neki van igaza, mert az a gyermeke. És amikor beültetik, akkor a zigótája lesz, meg az embriója lesz, meg a magzata lesz, és ha megszületik, akkor az újszülöttje lesz, azután pedig a csecsemője, aztán a kisgyereke, aztán az iskolása, és így tovább, egészen az aggasztyánkorig. Az életszakasz különböző fázisairól beszélünk, függetlenül attól, hogy bent van, vagy kint van, ugyan arról az emberről beszélünk, és nagyon fontos itt az extrém koraszülötteket megemlíteni, akik a magzati kor hírnökei. Tehát az a magzat, aki 24 hetesen a világra jön, a perinatális intenzív centrumokban mindent elkövetünk a gyógyítása érdekében. Ezt a korú babát az anyaméhben, a világ különböző pontjain simán meg lehet még ölni, akkor is, ha egészséges.
Mert hogy ugye egyébként a világban nincs egységes szabályozás arról, hogy mikor lehet elvégezni az abortuszt, vagy meddig lehet elvégezni, és meddig nem.
Tehát ami a teljes tilalomtól egészen a születésig terjedően elvégezhető az abortusz, de úgy, hogy a vajudás megkezdésé kor is még be lehet avatkozni, meg lehet ölni a magzatot. ezzel halva szülést generálva, és már a világra jött baba, vagy nem élő baba lesz. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt emberi jogi kérdésként tekintsük, hogy nem attól ember az ember, hogy kijött az anyaméhből, hanem attól ember, hogy emberként megfogant, és emberként fejlődik. És ha az anyaméhben van, akkor ott ember. Ha megszületett, akkor azon kívül ember. És tudom, hogy nehéz, tudom, hogy a krízis nehéz, és hogy a krízisből nagyon jó lenne menekülni. De én azt látom, hogy a kismamák, akik elkezdik látni a gyermeket a magzatban, ők nagyon nagy változáson tudnak átmenni. És nem a szociális helyzetük fogja meghatározni, hogy hogy állnak ehhez a helyzethez, a gyermekükhöz, hanem az, hogy meglátják a gyermeket. Ehhez néha elég, hogyha látnak néhány babaruhát. Elég, hogyha hirtelen átgondolják, hogy tényleg ennek a gyereknek mondjuk nő a körme. Tehát, hogy a látás mondjuk változik meg, és ettől fogva a hozzávaló viszonyulásuk is megváltozik.
Rengeteg SMS jön, 0639666. Egy másik hallgatónk is azt írja, hogy ez nem vallási, ugye Keresztes Ilona is ezt mondta, vagy nem csak vallási, hanem emberi, jogi kérdés is, és ráadásul tudományos tényeken alapszik az, hogy most mikortól tekintünk valakit embernek, vagy nem. A hallgató azt mondja, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, alkotmányos kötelességünk védeni. Az egy másik kérdés viszont, hogy a különböző államoknak a jogrendszerei mikortól tekintenek valakit személynek, hogyan szerezhet jogokat. Nagyon érdekes egyébként, érdekes, hát szóval félelmetes ebből a szempontból a polgári jog, mikor szerezhetünk jogokat és kötelezettségeket, akkor, hogyha megszületünk, akár visszamenőlegesen is a fogantatástól, ez a magyar polgári jogban is így van, tehát a jog maga is érzi ennek a lehetetlenségét. De mit mond Andrea? Jó napot kívánok, ön ilyen szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Ilonát és önt is, Földi Kovács Andrea vagyok, nagyon örülök, hogy beszélhetek erről a témáról. Szeretnék egy társadalmi szinten, ugye a civilizált társadalomnak fejlehetősége, mindig abban mutatkozik meg.
Andrea, nagyon-nagyon rosszul halljuk, arra kérném, hogy ha véletlenül be van kapcsolva a rádiója, akkor kapcsolja ki.
Nincsen.
Akkor nem mozogjon a telefonnál. Most talán jobb, igen.
Jó. Tehát, hogy a fejlett társadalmak ismérve, egy idő ismérve az, hogy a legvédtelenebb tagjait azokról hogyan gondoskodik, vagy hogyan dönt felőlük. És minél védtelenebb valaki, annál inkább megilleti a társadalom, tehát a közösség védelme. Most én azt gondolom, hogy a magzatok a társadalom legvédtelenebb tagjai, tehát ugye nincs hangjuk, nincs képviselet, nem tudják megvédeni magukat. Ezért szerintem különösen indokolt az állami védelem, tehát az, hogy ők fokozott védelemben részesüljenek. Aztán sokszor elhangzik, ugye itt a szívhang rendeletről szól kurzusban, hogy miért kell az édesanyákat ilyen pszichológiai nyomás gyakorlás alá helyezni, hogy meg kell hallgassák a szívhangot. Én azt gondolom, hogy nem a szívhang gyakorol nyomást ilyenkor, hanem a valóság. Ugye tulajdonképpen, hogyha egy döntés helyessége attól függ, hogy ne lássuk, vagy ne halljuk annak a következményeit, vagy ne szembesüljünk a valóságban, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy mennyire szabad és mennyire informált ez a döntés, amit a kismama hoz. Tehát azt gondolom, hogy a döntésszabadsága nem sérül attól, hogy valaki több információt kap a döntésre tárgyaló, adott esetben itt ugye a magzatról, vagy az ő életéről. Az informált beleegyezés szerintem alapelv az orvoslásban, és éppen azt kívánja meg, hogy a döntés előtt a valóság minél teljesebben megismerhető legyen. Én szerintem ezt kéletesen szolgálja a szívhangrendelet.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Többen figyelmeztetnek arra, hogy az abortusz betiltása sok nő halálát okozná a fekete abortuszok miatt. Nem az abortuszok betiltásáról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan tud felelős döntést hozni egy nő arról, hogy elvezesse a magzatát, vagy sem, és helyese az, hogyha figyelmezteti azt akár az egészségügyi ellátórendszer arra, hogy gyermeket hord a méhében, aki éppen abortuszra készül, az apropó pedig a szívhang rendelet, tehát a parlamentben is elkezdődött egy ilyen jellegű vita. Egyik hallgatón kéri azt Hajnalka, hogy skizofrén vagyok, és itt jönnek a nagyon nehéz egyedi kérdések. Skizofrén vagyok, írja a hallgatónk, nagy valószínűséggel örökölné a gyermek ezt a betegséget, amit nem kívánok senkinek. Mi a véleménye erről a tanácsadó hölgynek?
Az, hogy az örökletes betegségek lehetősége nem indokolja azt, hogy a megfogant vagy megszületett gyermek életét kioltsuk. Tehát, hogyha megszületik egy gyerek és hordozza a szüleinek az örökletes betegségét vagy annak a lehetőséget, senki nem gondolkodik azon, hogy azt a megszületett gyermeknek az életét oltsa ki, mert milyen nehéz élete lesz.
Tehát,
vagy
amikor
lehet.
Már megszületett.
Amikor például. Megszületett, de amikor még nem született meg, akkor is ugyanarról a gyerekről beszélünk, tehát semmi nem indokolja.
Csak azért írtam fel ezt, hogy az egyik hallgató ugyanerre hívja fel a figyelmet, erre a dilemmára, hogy hogy lehet az, hogy amikor megszületik egy gyermek, és mondjuk beteg ez a gyermek, akkor fel sem merül bennünk, hogy nem a segítség a feladatunk, hanem a megölése.
Azért van ez, mert a társadalmi gondolkodás ezzel a témával kapcsolatban tudathasadásos. Amikor bent van a gyerek, akkor azt gondolják, hogy még mindent lehet, amikor kint van a gyerek, akkor meg azt mondjuk, hogy már nem lehet. Hogyha a társadalom hírt kap arról, hogy valaki lehúzta a WC-be az újszülöttjét, vagy, és lehet az az újszülött, egy koraszülött, egy krízisben lévő szerencsétlen, nem tudom, tizenéves kislány esetében, akkor az büntetőeljárás alá kerül az a kismama, és a társadalom egy emberként ítéli el, azt mondja, hogy milyen anya az ilyen, nem is anya az ilyen, nem is ember az ilyen. Hogyha néhány hónappal korábban egy abortus során a WC-be kerül a baba, vagy kórházi hulladékként végzi, elnézést az erős kifejezésért, de ennek ez a neve, akkor mindenki azt mondja, hogy felelős döntést hozott. Ugyan arról az emberről beszélünk. Tehát, hogy ezekkel az információkkal nagyon fájdalmas találkozni. Ezért van az, hogy a közösségi médiában például a magzatokról szóló fényképeket kitakarja a közösségi média, mert érzékeny információként apostrofálja, felhívja a figyelmét, hogy akinek ez nehéz információ, ne nyissa meg a képet, de például egy földre pottyant madárkát, egy 3 centis madárkának a megmentéséről készült képet, akinek ugyanolyan, mint vagy még sokkal kisebb állapotban van, mint egy magzat, azt viszont ki lehet tenni, és segítséget lehet kérni. Van különbségtétel, és van kettős mérce, és van tudathasadás, és én azt gondolom, hogy nem az lenne a feladat, hogy a két tábor veszekedjen. Nem az lenne a feladat, hogy a várandós, krízisben lévő nőket stresszeljük, bántsuk, büntessük. És meg kellene érteni, hogy egy szívhang meghallgatása az nem a nőknek a büntetése, nem a pszichológiai terror, nem a várandósok, terhesek abúzusa. Egy olyan orvosi információ, amit ő az aláírásával meg kell, hogy adjon, ennél sokkal kisebb műtétek esetében is, hogy pontosan tudja, hogy milyen beavatkozás előtt áll, hogy mi fog ott történni, mit fognak kivenni, hogy fogják csinálni, és milyen kockázata jár. Hogyha a saját gyermeke életével kapcsolatos döntésben nem kapja meg a legfontosabb információkat, elvesszük tőle ezeket az információkat egy ilyen látszólagos irgalom jegyében, akkor nem tájékoztattuk megfelelően, infantilizáltuk a kismamát.
Hallgassuk meg Zoltánt egy 2 percben, parancsoljon, önél szó.
Megpróbálok, köszönöm szépen, nagyon gyors lenni. Tehát nyilván ezeket a gyermekeket más szülők nagyon szívesen várnák, tehát nekem is nagyon sok olyan barátom van az én korosztályomban is, de a fiatalabbaknál is, ahol sajnos nem lehet gyerek. Én azt gondolom, egy állami támogatási programot kellene, vagy lehetne erre kidolgozni, és a szívhang mellett a döntésben biztos, hogy annak az anyának nagyon sokat segítene, ha tudná azt, hogy amíg a terhességet kihordja, addig anyagi támogatást kaphatna, egyéb segítséget, és ha megtartja, megtartja, ha pedig tudja, hogy jó helyre kerülhet, nem a nevelőszülőknél az a gyerek. Tehát ez egy komplex programot szerintem erre érdemes lenne kidolgozni, és akkor nem csak a szívhang, tehát lennének olyan fogható segítő dolgok, amivel a nő tudna pozitívan dönteni. Hát megpróbáltam gyorsan összefoglalni.
Köszönjük szépen. Stúdiónk vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke. Ugye felmerül a kérdés, aki megszüli a gyermekét, de nem akarja megtartani. Azzal a gyermekkel mi lesz? Vannak-e örökbefogadó szülők?
Vannak örökbefogadó szülők.
És mennyien várnak örökbefogadásra?
Most közel 2000-en, 1802 örökbefogadó érvényes határozattal rendelkező szülő várakozik. Most a kórházban maradt csecsemők száma azt hiszem, hogy 325, ami összevetve az örökbefogadásra váró szülőkkel egy nagyon kedvező arány, mert ez azt jelenti, hogy minden egyes babának több szülője is lehetne. És ugye ilyenkor az abortusz kapcsán, szívhang kapcsán felszoktott merülni, hogy minek foglalkozunk ezzel. Maga miniszter úr is felvetette ezt, hogy inkább azzal kellene foglalkozni, akik a kórházban marad maradtak. Valóban azzal is kell foglalkozni, aki a kórházban marad. Ez a 325 baba sokféle indokkal van a kórházban. Nem úgy vannak a kórházban, hogy azonnal örökbeadhatóak, hanem úgy vannak a kórházban, hogy az édesanyjuk krízisben van, olyan szociális helyzete van, hogy nem tudja nevelni, nem tudják hazaadni a babát. Tehát nekünk is volt olyan kismamánk, aki szerette volna a gyereket, szépen tudta gondozni a gyereket, de a szociális körülményei nem engedték meg, hogy a védőnő haza engedje a babát. Ebben az esetben óriási szükség lenne arra, hogy ne az örökbefogadáson gondolkodjunk. Nem mondott le róla, és szerette a babát, és látták a kórházban, amíg bent volt, hogy hogy gondozza a babát, szeretettel, szépen, ügyesen. És mégis amiatt, hogy nem volt hely, ahol ő az anya és a gyerek együtt tartózkodjon addig, amíg megoldódik az élete. Emiatt szét kellett őket választani, és a város két végében volt a frissen szült kismama, és a frissen született újszülött, de az is előfordulhatott volna, hogyha nem egy városban vannak, hanem a babát egy vidéki csecsemő otthonban helyezik el, ahová hogy menjen az anyuka egy budapesti családok átmeneti otthonáról, vagy hajléktalan szállóról szoptatni. Tehát, hogy ezért is ragadnak bent a kórházban, és én nagyon várom ezt a megoldást a szakminisztériumtól, ahogy eddig is vártuk ezt és kértük, és ezután is várjuk és kérjük, hogy oldják meg azt, hogy a frissen született babák abban az esetben, hogyha az anya szeretné nevelni, vele akar lenni, csak a szociális körülményei nem engedik, az legyen egy kötelező protokoll, hogy az anyát a babával együtt kell elhelyezni intézményben addig, amíg a baba szopik. Mert amíg a baba szopik, addig ő egy egységet, egy testi egységet jelent az anyával, és súlyos sérüléseket szenved egy újszülött, hogyha ilyenkor el van választva az anyukájától, olyan eredendő kötődésbeli sérüléseket szerez, amit később nagyon nehéz lesz helyrehozni, különösen akkor, hogyha elkezdi ez a baba a rendszerben való vergődést a későbbiekben, és újabb sérülésekkel terhelődik. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a kismama és a kisbaba együtt legyen elhelyezve, amíg valahogy nem tudjuk a sorsukat rendezni.
Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség alapítója volt a vendégünk. 5 óra múlt másfél perccel, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslén Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A tiszta javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozó csoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harc téren fog eldőlni, írja a The Kyiv Independent. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Itthon elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földrohamzás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Mestén zongorán rögzíti Bartók zongora versenyeit Várjon Dénes és a Concerto Budapest. Elsőként a zeneszerző első zongora versenyét veszik lemezre az olasz intézetben. Bartók Béla maga is Mestén zongorán játszott, és nagyra értékelte annak karakteres, sokszínű hangzását. A most induló lemezsorozat célja valamennyi zongorára és zenekarra írt Bartók műrögzítése. Országszerte 30 fürdő várja mától a diákcsoportokat a Suli a strandon programban. Az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosíthatnak élményszerű órákat és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. A tanárok matematikát, környezetismeretet, éneket és tornaórát, azaz testnevelést is tarthatnak a szabadban. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tisztatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Ma az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egyes zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
Műsor ajánlott.
56-70.
Hogyan lett a Müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere? És mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
Kullanc, szúnyog, rákcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így.
Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot, Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 7 perccel, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Néhány részlet még homályos, de a céldátum már megvan. 2027-től visszaállítja a kisadózó vállalkozások tételes adóját az új kormány. A 2013-ban indult kata a Fidesz egyik legnépszerűbb intézkedése volt. Egyéni vállalkozó BT-k, ügyvédirodák évi 12 millió forint árbevételig, havi 25 ezer, illetve 50 ezer forinttal az összes közterhet letudták, attól függően, hogy mellék vagy főállásban végezték tevékenységüket. 2022-től viszont jelentősen szigorodtak a szabályok. A katások a módosítás után cégeknek már nem számlázhattak, csak magánszemélyeknek, amit az akkori kormány egyebek mellett azzal indokolt, hogy a vállalatok egy része arra használta ezt az adózási formát, tehát a katát, hogy kijátsza a munkavállalók után fizetendő járulék terheket. A tervek szerint a jövőben a szabadúszók újra számlázhatnának a cégeknek is. Igaz, a visszaélések és a bújtatott foglalkoztatás elkerülése érdekében szigorúbb ellenőrzési feltételek mellett. De mit mondanak önök? Helyeslik-e a kedvezőbb és egyszerűbb adózási forma kibővítését, kiterjesztését? Még egyszer, SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7595200. Nagy Bálint járókelőket kérdezett.
A kata visszavezetéséről annyit hallottam, hogy 2027. januárjától válik esedékessé. Én nem vagyok érintett pontosabban a jelenlegi formájában, de ahogy hallottam, illetve akik voltak már katások, ők mondták, hogy sokkal jobb.
Anó a katásadózás megszüntetését nagyon rossz döntésnek találtam, bár mivel azt tapasztam, hogy az emberek nagy többsége arra játszik, hogy hogyan lehet kijátszani az adózást, és hogyan lehet az adóterheket csökkenteni. Ebből következően nagyon sokan voltak olyan katások, akik több millió forint jövedelemre tettek szert, de csak annyit vallottak be, amennyi ebbe belefért. Ilyen szempontból jobbnak találtam azt, hogy valóban szorosabbra húzták a gyeplőt.
Milyen előnyei és hátrányai vannak a katás adózásnak? Kiknek volt érdemes korábban kiváltani?
Alapvetően az olyan egyszerűbb tevékenységet folytató vállalkozóknak, akiknek egyfelől alacsony árbevételük van, de fontos volt az, hogy az adminisztratív terhek azok minimálisak legyenek. Ugye itt jön általány adózós rendszer volt, és ez volt alapvetően az előnye. A hátránya, azt hiszem azért vezették ki, mert előfordult, hogy ilyen bújtatott foglalkoztatás valósult meg a kata által, tehát, hogy nem alkalmazottként voltak bejelentve, hanem ilyen katás vállalkozóként, hiszen ezzel a vállalatnak is csökkentek a terhei.
Viszont nagyon sokan voltak olyan kis vállalkozók, akik valóban becsületesen másodállásként vagy harmadállásként folytattak olyan tevékenységet, amely után rendesen adóztak, és nekik nagyon nagy megterhelő volt az, hogy össze kellett vonni a fővállalkozással, vagy egyszerűen megszüntették a vállalkozásokat azért, mert megszűnt a kata.
Tapasztalatom nincs benne, de helyén valónak látom, hogy visszavezessék, mert rengeteg embernek a megélhetését sodorta veszélybe az, amikor ezt kivezették.
Mikor kivezették a katát, akkor több ezer vállalkozó lett ellehetetlenítve tulajdonképpen.
Én nem vagyok vállalkozó, nem is voltam soha, meg valószínűleg nem is leszek. Nem sokat tudok a katáról, annyit, amennyit csak én így hallottam, hogy amikor volt, annak nagyon örültek az emberek, és amikor ezt megszüntették, akkor hallottam, hogy nagyon sok szomorú ember volt, mert hát ellehetetlenített egyrészt az életüket.
Főállású munka mellett vállalkozom, és ugye kicsit egyszerűbb, de hát az korlátoz a 2.900.000 forintos limittel. Szóval attól többet, most ha megy a vállalkozás, ha nem, tehetek többet, csak az más adósába esik. És ott azért nagyon sokat kell dolgozni, ahhoz, hogy úgymond megérje azt a profitot.
Szerintem érdemes visszavezetni, hiszen alapvetően ezt a vállalkozói kultúrát és szemléletet azt erősíti és javítja. Nyilvánvalóan az említett hátrányokat valahogy kezelni szükséges, de alapvetően a célja szerintem az pozitív, és érdemes ezt visszahozni.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666,
telefonszámunk pedig 061 vagy 0630 7595200. És arról beszélgetünk, hogy a tervek szerint 2027-től az új kormány visszahozza a régi katát. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen formában, az részletek természetesen még teljes egészében nem ismertek. Az viszont biztos, hogy a jelenlegi formánál lényegesen kedvezőbbre tervezi, legalábbis az ígéretek erről szólnak, a kormány ezt a bizonyos adózási formát, aminek a lényeg egyébként az egyszerűség például. Tehát az, hogy egyik hallgatónk így is fogalmazott, hogy a katában nagyon jó volt az, hogy mindenki tudta, hogy mit csinál, nem kellett hozzá könyvelő szakértőnek lenni, hogy kiigazodjunk a szabályokban. De mit mond Bertalan? Jó napot kívánok, öné a szó.
Igen, igen, jó napot kívánok. Köszönöm, hogy összefoglalta a lényeget, én is erre gondoltam egyébként egyrészt. Másrészt van egy régi bölcsmondás, amit szeretnék felidézni, mindenkinek a figyelmébe ajánlani, legfőképp az államnak a figyelmébe ajánlani, hogy jobb ma a sűrű fillér, mint holnap a ritka forint. Tehát mit akarok ezzel mondani? Ebből a rengeteg kis apró vállalkozásból, amivel még az ön előtti telefonáló is, ahogy összefoglalta, serkentette a vállalkozási szellemet az emberekben, és másrészt pedig ugye tönkrementek, miután ezt megszüntették. Úgyhogy az állam saját magát lőtte lábon, mint ahogy az a mondás elterjedt az utóbbi időben ezzel. Az, hogy vélelmezésekre, vagy esetleg egy-két esetre tette annak az okát, hogy ő megszünteti. Hát miért nem szervezte meg akkor a felügyeletét, vagy az ellenőrzési módot, de ezzel ne tegye tönkre saját állampolgárainak az életét, és pontosan amikor léptenyomon azt hangoztatják, ami nagyon helyes egyébként, hogy a kis és a középvállalkozásokon rengeteg múlik a gazdaságban, a fejlődő gazdaság létért, akkor tulajdonképpen visszameci ezt a folyamatot, a serkentésnek véget vet, és akkor csak döglődik a gazdaság még inkább, mint ahogy előtte. Hát szóval én ezt nem helyeseltem annak idején se, és nagyon örülök lényegében tekintve, hogy újra bevezeti a mostani kormány.
Érdekes volt egyébként, maradjon még vonalban Bertalan, mert eszembe jut, amikor 2013-ban ezt bevezették, és ugye sokan felkapták a fejüket, hogy hát aki főállású vállalkozó, az havi 50 ezerrel, aki meg mellékállású, az meg havi 25 ezer forinttal letudja az összes közterhét, évi 12 millió forint bevételig, ez azért egy jelentős összeg, bár ebben persze költségek is lehetnek, amiket így nem tud külön elszámolni. De és nagyon érdekes volt az, amikor kiderült, hogy ahogy bevezették ezt az egyébként látszólag nagyon-nagyon kicsikkel közterhet tartalmazó adót, az állam bevételei nőttek, mert hogy az adó megkerülés az már nem érte meg egyszerűen. Erre számít 2027-től is esetleg?
Én is pontosan ezt mondom, de azt hiszem az elmúlt években, minthogyha valamilyen szakértőtől hallottam volna az amerikai gazdaságban is, hogy ez serkentette ott is a gazdaságot, amikor már nem, igen, de ez azt hiszem az egy közgazdasági alaptétel is, hogy amikor már nem éri meg, hát most hagyd ne legyünk hétköznapiasak, hogy csalni, lopni, hazudni, ezt csak most nagyon idézőjelbe teszem, akkor azt mondja, hogy hát akkor kiváltja a katát, és akkor sinem van minden, és akkor az állam is jól jár, meg az se hal élen, akinek néha beesik egy-egy, mit tudom én, nyomtató patron töltös, mert ugye volt nekem, van is egy ismerősöm, aki ebbe ment tönkre a szerencsétlen, vagy beesett hozzá egy irodagép, hibás irodagépes, akinek meg kellett volna csinálni, vagy tölteni a patronát, vagy nem, ugye napokig esetleg nem volt munkája, utána mégis jött valaki, úgyhogy biztos, hogy ő is most nagyon fog ennek örülni.
Köszönjük szépen. Egyszerű vállalkozóbarát nem éri meg trükközni, és az is érti, aki nem tanult könyvelést. Csak néhány szempont, ami miatt kifejezetten népszerű volt a régi kata az adóalanyok körében. Az új kormány katával kapcsolatos terveiről Kakukkel Tamás, Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét kérdezte. Jó reggelt Magyarország című műsorunkban.
A kata az egy sikeres adópolitikai eszköze volt Magyarországnak, de sajnos azt mondhatjuk, hogy túl sikeres is volt. Ugye 2022-ben ezért került átalakításra és részben ugye szűkítésre.
Hát itt a gazdaság kifehérítése, ugye így fogalmaztak elegánsan, mert ugye többen, akik ezt használták, ezek hát inkább ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, főleg, hogyha magyar furmánnyal van megáldva, egy óhatatlan szürke zónát hozott létre. Ugye?
Hát így van, ez nem egy magyar jellemző, senki nem szeret adót fizetni, tehát a világon mindenkit, ha megkérdezünk, hogy több vagy kevesebb adót fizetne, akkor az emberek 99,99%-a egyértelműen a kevesebb adó mellett teszi le a voksát. Ugye a kata ez ilyen opció volt, nem csak kevesebb adót kellett fizetni egyébként, hanem ami szerintem nagyon fontos és tényleg jó volt, hogy sokkal kisebb volt az adminisztratív terhe a vállalkozóknak. Tehát segítette azt, hogy a kisvállalkozók, akiknek nincs egy egész számviteli jogi osztálya, ami segíteni az ő működését, meg tudják oldani az adózást úgy, hogy az idejükbe ez belefér, és nem tartja őket vissza attól, hogy a saját tevékenységüket tudják azt végezni és szolgáltatni a nagy érdemű közönségnek.
Egy az egybe tér ez vissza, vagy vannak módosítások, hogy látjuk?
Az a mostani tervek úgy néznek ki, amiket a hírekben olvasni lehetett, hogy 2027-től lenne ez visszavezetve, nagyjából a régi konstrukcióval számolhatnánk, de lesznek kisebb módosítások. Amire itt mindenki figyelni kell szerintem, és amit mindenki kezelni kell majd a szabályozónak, az egyrészt az, hogy ami miatt szűkítésre került, az egy valós probléma volt. Tehát ténylegesen nagyvállalatok arra kényszerítették a munkavállalóikat, hogy katás alkalmazottként dolgozzanak be nekik, ami az alkalmazottnak a munkabiztonságát jelentősen szűkítette, nem voltak jósultak bónuszokra, bármikor lehetett őket bocsájtani.
Hát meg a munka, nem a munkatörvénykönyve vonatkozott.
És nem vonatkozott rájuk a munkatörvénykönyve.
Ami egy védelmet is ad.
Pontosan, tehát alapvetően ez nem volt egy jó verzió, ez nem volt egy jó helyzet ezeknek a munkavállalóknak, ezt mindenképp jól lenne elkerülni a 2027-es újraindítás során majd. A másik, ami nagyon fontos, amit szerintem kevés katás vállalkozó lát át, az, hogy ezeknek a kisebb adóterheknek egy következménye az is, hogy a nyugdíj jogosultságuk is sokkal kisebb, mint azoknak, akik rendesen bért kapnak. Tehát ilyenkor, aki katával adózik, annak érdemes szerintem a saját maga nyugdíj bevételét azt valahogy garantálni,
félretenni. Különböző formái vannak ennek.
Így van, pontosan. Tehát az öngondoskodás az különösen fontos lesz náluk. Ha a törvényhozó erre is gondol, az egy szerencsés megoldás lenne szerintem, mert azért kevés ember van különös, aki 20-30 évesen kezd el vállalkozni, katás tevékenységet folytatni, aki erre gondolna.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Hogyan változott a magyar háztartások vagyona az elmúlt 15 évben, és mit árul el a bizonyítvány a gyermekről? Ezekről beszélgetünk majd holnap. A mai adásunk szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Rász Dorottya, a telefonnál Gráf Kornélia és Nagy Bálint fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra.